Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsban ránk hagyta, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedünk most, amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykor önként tegyen vallomást a konfirmációban, a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek most, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és ennek foglalataként a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt a drága kis életet. Köszönjük, hogy nekünk adtad őt, az édesanyjának, a családjának, a szeretteinek. Köszönjük, hogy ő mindvégig a tiéd marad. Köszönjük, hogy amíg ránk bízod, addig felelősséggel is felruházol bennünket, hogy úgy éljünk és ragyogjunk ő előtte, hogy egyszer rád kérdezzen és hozzád térjen. Köszönjük Krisztus Jézus azt a sok szép ígéretet, amelyet a keresztelés mellé adtál. Segíts bennünket, hogy tudjuk tanítani a gyermekünket, és köszönjük, hogy az az ígéretünk van tőled, hogy te pedig velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Áld meg hát, amit cselekszünk, amikor a te nevedbe és a te nevedre megkereszteljük őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Vedd karra a kicsit. Mi a kicsi keresztneve?
Kornél Viktor.
Kornél Viktor, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Maradj itt. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szeretteid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Sapka fölül, üljetek le. Foglaljunk helyet, testvérek. Az ige meghallására készülve 469. számú dicséretünket énekeljük, annak mind az öt rövid versét. 469. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 8. részéből, annak az első 12 versét. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítva azt, mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve ezt mondta nékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolva írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelki ismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, ezt mondta neki: Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged? Az pedig ezt mondta: senki, Uram. Jézus pedig mondanéki: én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Majd a 12. versbe ezt olvashatjuk. Jézus mondja: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Felséges Isten, mindenség teremtője és Ura! Köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, és köszönjük, hogy terheinket reád vethetjük. Köszönjük, hogy gondjainkat rád bízhatjuk, mert neked gondod van ránk. Jöttünk eléd a gyászunkkal, gyötrő kérdéseinkkel, mély fájdalmunkkal, vigasztalhatatlan lelkünkkel és megsebzett életünkkel, mint gyászoló család. Könyörülj rajtunk, tárd életnek beszédét elénk. Áldott orvos Jézus, kötözd be a sebeinket és gyógyítsd a szívünket, és vigasztald meg az életünket. Mennyei édesatyánk, sokféle élethelyzetből érkeztünk hozzád, de egy sincs közöttünk, akinek az életét, szíve állapotát te ne ismernéd. kérünk mind egyen, egyenként és együtt. Könyörülj rajtunk. Szólj hozzánk. Szólj hozzánk, hogy emberi szavak, érzések, vágyak, indulatok dzsungeljében az élet útját, az örök életbe vivő utat, téged megtaláljunk. Szólj hát hozzánk, hogy el ne vesszünk, hanem életünk legyen. Köszönjük, hogy a Krisztus Jézusért meghallgattál bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 171. számú dicséretünket énekeljük. 171. számút. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 8. részéből, a már előbb olvasott hosszabb igeszakaszból két igeverset újólag. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, ezt mondta neki: Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a megrendítő, rendkívüli és egészen különleges bibliai történet egy templomban játszódott le. Nyilván más volt a jeruzsálemi templom, mint egy református vagy katolikus templom, de éppen úgy templom volt. A zsidó nép számára egyetlen egy templom létezett, a jeruzsálemi, minden egyéb hely, ahol összegyűltek, a zsinagógának nevezték. Szent hely volt számukra a templom. Amiről tehát a felolvasott ige alapján ma Isten igéjét hirdetni fogom, az épp úgy egy templomban zajlódott le, ahogy ez a mostani alkalmunk is egy templomban zajlik. Azt olvassuk, hogy az egész nép kora reggel elment ebbe a templomba. Azért mentek, mert azt hallották, hogy már jó reggel ott van Jézus is, és a bejövő embereket tanítja Isten nagyságos dolgaira. Az egész nép hozzáment. Voltak tehát olyanok, akik azért léptek be abba a templomba akkor, hogy Jézust hallgassák. Semmi másért. Nem vezette őket más. Ez vezette őket a templomba. Jézust hallgatni, vele lenni, tőle tanítottnak lenni. Ez az igény, ez a vágy. Jöttek és leültek Jézus lábához, és hallgatták. Jöttek imádkozni, vallani, kérni. Jézust jöttek hallgatni. Milyen jó, amikor valaki így érkezik templomba. Bejön, leül, mert Jézust szeretné hallani. És semmi másért nem jön. Nem más mozgatja, hanem ez. Hallgatni Jézust. Érdemes ezen elcsendesedni mindannyiunknak, azoknak is, akik hétről hétre hűségesen jövünk, azoknak is, akik nagy ritkán jönnek, és azoknak is, akik először vannak itt. Jó dolog úgy templomba menni, hogy igazán csak azért megyek, hogy Jézus lábaihoz üljek, és őt hallgassam. Áldottá lesz a templomi időtöltés. Aztán ebbe a templomba a sokaságon túl, akik Jézust jöttek hallgatni, egy tucat férfi is megérkezett, őket így nevezi a Biblia, hogy írás tudók és farizeusok. Ők Izrael népének megbecsült, tekintélyes, vallási és politikai elitje voltak. Elöljárók. Ismerték a törvényt, és mindenki felnézett reájuk. A nép szemében ők példaképek voltak. A jog, a rend és a vallási alapú tisztaság, erkölcsösség, képviselői és őrei. El tudom képzelni a jelenetet, a templomban csend van, Jézus beszél, és egyszer csak betódul oda egy csomó férfi. Hirtelen nyilván nagy zsibongás támad, mintha nyílik a templomajtó, időnként látom, vannak, akik megfordulnak, megnézik, hogy ki jön be. Hát gondoljátok el, amikor egy tömeges férfi bevonulás történt, ráadásul ezek a nagyon tekintélyes férfiak egy asszonyt cipeltek, húztak maguk után, beállították a templom közepére, mintha ide állítanám az úrasztala elé, és odafordultak Jézushoz, és feltettek neki egy kérdést. Ezt az asszonyt, mondták Jézusnak, házasságtörésen kaptuk, tetten értük. Mózes törvényében az van megírva a mi számunkra, hogy ez a legsúlyosabb erkölcsi bűn, amit elkövethet egy ember, akár férfi követi el, akár nő, mindkettőjükre vonatkozott a legsúlyosabb erkölcsi bűn. Mózes úgy rendelkezett, hogy az ilyennek meg kell halnia. Kétféleképpen végezték ki az illetőt, vagy megfojtották, vagy halálra kövezték. Ez a halálra kövezés azt jelentette, hogy mindenki hozott a kezébe egy-egy követ, és addig dobálták a vétkesre, amíg meg nem halt. Irgalmatlan, irgalmatlan kivégzési mód volt. Kegyetlen. Ugye milyen érdekes, hogy úgy is lehet templomba menni, hogy az embernek a kezében kő van. Lelki értelemben kő. Nem imádkozni jön, nem összekulcsolni a két kezét, nem zsoltárt énekelni, nem Jézustól tanítottnak lenni, hanem tele indulattal, haraggal, ítélettel, kővel. Hát így is be lehet lépni egy templomba. Így is lehet ott lenni. Harag és vád volt bennük, irgalmatlanság és ítélet egy bűnös asszony felett. És ítélet végrehajtó kövek a kezükben. Jaj, ne így! Ne így menjünk templomba. Aztán belépett ebbe a templomba a házasság törésen tetten kapott nő is, pedig ő nem akart templomba menni. De vitetett, akarata ellenére. Van úgy, hogy olyanok ülnek a templomba, akik egyáltalán nem akartak templomba menni. Valahogy mégis úgy alakult, hogy vitettek. És egyszer csak ott voltak. Ez az asszony tökéletesen tudta, hogy mi vár rá. Meg fogják ölni. Perceken belül dobálják a követ, és elpusztítják. Néma, csöndbe, ott állt. Leleplezett bűnével, szégyenével, megalázottságával, halálfélelmébe. Ott állt a templomba. Ő nem akart templomba menni, most mégis ott van. Mert vitetett. És belépett abba a jeruzsálemi templomba még valaki más is. Az egész jelenet történet igazi csodálatos főszereplője, maga a Krisztus Jézus. Nekünk az az ígéretünk van, testvérek, hogy ahol ketten vagy hárman Jézus nevében együtt vannak az emberek, ott Jézus jelen van. Igéje és lelke által valóságosan. Én hiszem, hogy ide hétről hétre legalább ketten-hárman úgy jönnek be, hogy az ő nevében jönnek. És olyankor mindig szent alkalommá válik a templom és az Isten tisztelet. Jézus Isten országának a valóságát hozta el erre a földre, és ahányszor megszólalt és tanított, Isten világának a földön megvalósulhatóságáról beszélt. Hogy milyen nagy dolog, amikor Isten világának a törvényszerűségei egyszer megjelenhet egy-egy igehallgató lelkében, szívében, életében, és mindene mássá lesz. Nem másként, mint úgy, hogy az az ige, amit befogad a szíve, ha befogadja végre, mindent átformál benne. Testvérek, Jézus nem ítéletet hirdetni lépett be akkor sem a jeruzsálemi templomba. Ő nem azért lépett be a templomba, és soha nem azért lép be, hogy ítéletet mondjon. Nem azért lép be Jézus egy templomba, hogy törvénykezzen. Így belépünk mi. De ő nem. Ő soha nem így lép be a templomba. Vigasztalni jött, örömhírt mondani, megmenteni a bűnbe esett embert a bűne átkától, hogy meg ne halljon, el ne vesszen. Most mégis arra akarják kényszeríteni Jézust ezek az írástudók és farizeusok, hogy törvénykezzen. Íme itt ez a tettenért asszony, Mózes törvénye szerint halálra kell ítélni, nos te mit mondasz, Jézus? Nagy csend lehetett a templomban. Azt olvassuk, hogy Jézus nem válaszol nekik, hanem lehajol, és a föld porába valamit ír. Nem válaszol nekik.
Testvérek, ki kíváncsian, ki gyilkos indulattal, ki halálfélelemmel várta a választ, és Jézus nem szólalt meg. Tudjátok, ez úgy van, hogy Jézus szereti a csendet, amit mi általában kerülünk. Jézus szereti a csendet. Tudta, hogy Isten érintéseit a csend keretezi. Isten érintéseit, hogy megérintsen egy életet, a csend foglalja keretbe. Ezért Jézus nem válaszol, hanem miközben mindenki csendbe figyel, hogy na vajon mit fog mondani, hagyja őket csendben lenni. Hogy Isten érintse meg. Hogy érintse meg Isten ebben a csendben a lelküket. Jó dolog csendben lenni, de soha nem jó dolog egyedül. Amikor az ember egyedül van csendbe, és ezért nem jó arról beszélni, hogy tudok én otthon imádkozni, meg ilyen butaságokat, mert ezek hosszú távon egyik se igaz. Amikor az ember egyedül van a csendbe, akkor mindig magánál marad, a maga gondolatainál, és soha nem jut el Isten gondolatáig. Soha nem fogja megérteni, hogy Isten mit akar velem, ha egyedül marad a csendbe. Egészen más az, amikor valaki Jézus jelenlétében van csendben. Ez egészen más. Tudjátok miért? Azért olvastam föl e látszólag e történethez nem tartozó 12. verset is, mert szorosan oda tartozónak vallom, hogy Jézus azt mondja ezután, ahogy befejeződik ez a templomi történet, hogy én vagyok a világ világossága. Amikor valaki az Úr Jézus előtt van csendben, Jézus jelenlétében van csendben, akkor a világ világossága belevilágít az életébe. Ez Isten első érintése. Ebben a csendben. Aki valaha átélt már ilyet, az tudja, hogy nagy dolgok történhetnek az emberrel, amikor Jézus jelenlétében csendben tud lenni. Nem egyedül, az terméketlen. Az mindig magyarázó és önfelmentő, felelősséget másra áttoló csend marad. A Jézussal való csendben a világ világossága belevilágít az életembe. Más csend az, és más is lesz belőle. Ha el is csendesedünk néha magunkban, magunkkal maradva, soha semmi nem fog megváltozni. Egészen más az, ha Jézus jelenlétébe csendben tudok lenni, várva, hogy megérintsem, átvilágítson, megszólítson. Feszültséggel teli csend vett körül mindenkit a templomban. Újra unszolni kezdik ezután Jézust. Szólalj meg már, mondj már valamit. Te mit mondasz erre a helyzetre? És Jézus mond egy mondatot, és bevilágítja az összes asszonyt vádoló férfi szívét. Aki közületek nem bűnös, mondja a férfiaknak, az vesse rá először a követ. Aki közületek bűntelen, aki közületek igaz, aki nem parázna közületek, sem tettében, sem gondolatában, mert Isten igéje erről beszél, hogy elég, ha gondolatban vétkezünk. Aki közületek nem ilyen, ezt a bűnt nem ismeri, tiszta és ártatlan, kezdje meg a kövezést. Az írástudók és a farizeusok úgy gondolták, hogy olyan kelepcét állítottak Jézusnak ezzel a helyzettel, hogy csak két dolog közül választhat. Vagy fölmenti az asszonyt, és akkor ellene mond Mózes törvényének, és őt kövezik meg. Vagy van egy másik lehetősége is. Egyetért a törvénnyel, és akkor az asszonyt kövezik meg. Valakinek meg kell halnia. Igazi jó kelepce helyzet. Akármit mondasz, Jézus, valaki meghal. Csak rossz válasz volt. E közül, a két rossz válasz közül választhatott volna Jézus. Ide annyit írtam magamnak, nem fogok róla beszélni, de az írástudóknak azóta is az egyik legnagyobb kísértése, hogy azokkal szemben, akiket el akarnak pusztítani, ilyen csapdahelyzeteket állítanak föl, hogy választhatsz, de csak két rossz közül. Akik ekkor föltették Jézusnak ezt a kérdést, nem tudták, hogy Jézusnak mindig van egy jézusi megoldása. De mi tanuljuk meg. Mindenre van Jézusnak egy nem ilyen, vagy nem olyan, hanem egy jézusi megoldása. És ez mindig csodálatos. Minden élethelyzetedben tanuld meg. Nem csak azok közül választhatsz, amit az élet rád kényszerít, hanem van egy jézusi megoldás is. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ez a Jézus megoldása. Mert mit csinál Jézus? Hát szembesíti őket önmagukkal. Ez az első. Jézus megoldása. Nem a kődobálás, nem az ítélethirdetés, hanem az, hogy nézz magadba. Itt én előttem. Aki közületek igaz, ítélhet. És csak a világ világossága segíthet. Jézus segíthet, hogy egyszer jól lássam, hogy ki vagyok én. Nem vádol Jézus itt se senkit, de bevilágít az ott lévő emberek lelkébe, életébe, titkaiba, bűneibe. Bevilágít Jézus. És azt mondja, hogy nézd csak befelé először, neki felé. Ne az asszonyt nézd, ne az asszony bűnét nézd, először nézd befelé. És gondold végig, vagy te olyan magaslaton, hogy ítélhetsz? Külön vagy? Te igaz vagy? Te tiszta vagy? Te bűntelen vagy? Mentes vagy a paráznaságtól? Hát aki igen, az kezdje meg a törvény végrehajtását. Ne a másikat nézd és ítéld először, és ne a törvényt nézd, hanem mindenek előtt alkalmazd magadra, és nézz befelé. Mit látsz? Azt mondja Jézus, aki közületek nem bűnös. Nosza rajta, ítélj. Nosza rajta. Testvérek, Jézus útja az, hogy ítélkezés nélkül szelíden szembesít önmagammal, bevilágít a lelkembe, a szívembe, az életembe. És azt olvassuk, mindenkit tetten ért. Mindenkit. És újra lehajolva a földre írt. Megint csend van a templomban. Minden írástudó és farizeus átesett a bűn átvilágításán. És most mindegyik időt kapott ebben a második csendben dönteni. Dönteni. Ezután ezt olvassuk. Azok pedig ezt hallva, és a lelkiismeret által vádoltatva, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. Ami azt jelenti, hogy nem csak önmagukkal szembesültek, nem csak azzal szembesültek, hogy mindnyájan kivétel nélkül parázna férfiak vagyunk. Hanem szembesültek Istennel is. És tudjátok, ha az ember szembesül az Istennel is, meg a bűnével is, akkor vádlóból vádlott lesz. Akkor leleplezőből leleplezett lesz. Akkor törvényeskedőből a törvény által megítélt lesz. És elkövetnek ezek az írástudók és farizeusok ezután még egy mindennél nagyobb hibát. Jaj, egyikünk se kövesse el. Azt ugyanis, hogy amikor Jézus segített nekik szembesülni önmagukkal és az élő Istennel, a múltjukkal és az elrontott jelenükkel, amikor a Szentlélek által végre megszületett bennük az önvád, a lélektől vádoltatván kimentek a templomból, ahelyett, hogy bennmaradtak volna, sajnos nem lett ebből a tettenért lelki állapotukból egy őszinte bűnvallás és egy megbánás Jézus előtt, hanem kimentek rendezetlen életükkel, tetten ért, de meg nem bánt bűneikkel, Isten templomából. És tudjátok, az a szörnyű ebbe, hogy ebből annyi baj jön az emberre, amit el se tud képzelni. Ezzel nem lehet játszani. Mert testvérek, aki a lelki ismerete által vádoltatván, Isten szavára, a lelki ismeret által vádoltatván, leteszi a követ a kezéből akkor, de nem rendezi el a bűnét Istennel, Jézusi módon, az újra fel fogja venni a követ. Tudjátok, milyen megrendítő ez a 8. rész, ahonnan az igét olvastam? Ha van kedvetek hozzá, otthon nézzétek meg. Ennek a 8. résznek az utolsó verse így szól. Ezután az írástudók és a farizeusok lehajoltak, felvették a követ, és már Jézust akarják megölni, megkövezni. Aki Isten szavára, a lelki ismerettől vádoltatván, leteszi a követ, de nem rendezi el az életét Jézussal, az fel fogja venni újra a követ, és dobni fogja újra. De már Jézusra. Milyen jó, hogy a házasság törésen tetten ért asszony nem ment ki a templomból. Mindenki kiment, ő egyedül nem. Ő ott maradt. Azzal a Jézussal, aki megmenteni jött az embert, de ezt az asszonyt is. Félre ne értsük. Jézus sohasem menti fel a bűnt. Jézus sohasem menti fel a bűnt. Az asszony bűnét sem menti fel. Jézus a bűnt bűnnek tartja. Itt is. De a bűnöst szereti és felmenti. De a bűnöst szereti és felmenti. A bűnét sose igazolja. Sose. De őt magát szereti és felmenti. Csak ott kell maradni vele. Előtte. Ahogy ez az asszony ott maradt Jézussal, a templommal egyedül. Hát akkor mi lesz a bűnével? Az bizony Jézus magára vette. Ezért nincs az asszonyon. Már nincs az asszonyon. Ez a bolondság a kereszténység. Ez a bolondság a kereszténység. Hogy elhiszem, hogy Jézus magára vette a bűnömet. Megbocsát. Mert szeret. A bűnömet utálja. De engem szeret. És felment. Tegnap beléptem az egyik ifjúsági csoport Biblia órájára. És egy a lelkemnek olyan kedves éneket énekeltek, nem is tudtam megállni, hogy magam is ne énekeljek bele. Ebbe ez van, hogy ez a Jézus magára vette szennyes ruhámat. Így békíté meg Istent, az atyámat. És ez a visszatérő refrénje, te drága Jézus, mit adjak néked? Összetört szívem, hozom eléded. Mielőtt elengedi Jézus ezt az asszonyt, néhány dolgot tisztáz vele. Azt kérdezi tőle, asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott. Még ilyen választ. Most ment ki egy tucat férfi, aki vádolta. Most olvasták a fejére Mózes törvényét, és a törvény is vádolta. És Jézus azt kérdezi tőle, hol vannak a te vádolóid? Senki se vádolt téged? Múlt időben kérdezi. Senki sem vádolt téged? És így válaszol, senki, Uram. Azért kérdezi ezt így Jézus, hogy megértesse az asszonnyal, hogy a templomban ki előtt áll. A templomban sose emberek előtt vagyunk, csak emberek között. És sose a törvény előtt vagyunk, hanem Jézus előtt, aki nagyobb a törvénynél is, meg a templomnál is. Most is Jézus előtt vagyunk. És Jézus betölti a törvényt a maga módján. Egy jottányit nem enged a szigorú, kemény mózesi törvényből, egy jottányit nem enged, és betölti mégis. Ez a Jézus útja. Nem a halál, nem a kárhozat, nem az ítélet, hanem a szabadítás a bűnből. És ez az asszony a hit értelmével megérti, és a hit bátorságával megválaszolja Jézus kérdését. Senki nem kárhoztatott. Senki, Uram. Hiszem, Jézus, hogy a te közbeni járásodra sem vád, sem kárhozat nincs többé rajtam. Jézus válasza feloldozása különös. Én sem vádollak. Eredjel és többé ne vétkezzél. Ezzel fejezzük be. Jézus egér utat ad neki, és egy új esélyt. Feloldozza, nem kárhoztatlak. Nincs rajtad házasság törésed bűne miatt a kárhozat. Nincs rajtad, feloldozlak. Ettől szabad vagy. És ad neki egy új esélyt, eredj el, de ne vétkezzél. De ne vétkezzél. Kezdj valami újat. Segítek neked. És az én segítségemmel szabad leszel nem vétkezni. Nem szabad leszel vétkezni, amiben ma élünk, hanem szabad leszel nem vétkezni. Átalakítom az életedet belülről egészen. Azzal a reménységgel engedte el Jézus, hogy segítve neki az életébe minden újjá lesz. És így enged el ma innen mindenkit. Áldassék érette az ő szent neve. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy te annyira más vagy, miközben egészen ember is voltál, mégis egész bensőd szerint mindvégig Isten maradtál, és láthattuk rajtad Isten arcát. Köszönjük, hogy szólítgatsz bennünket, hogy szabadítást és életet adj nekünk, hogy letehessük haragjaink, vágyaink, ítéleteink, keserű köveit, és üres maradjon a kezünk imádkozni, és megnyíljon a szánk téged dicsőíteni, magasztalni és áldani. Köszönjük, Jézus, hogy szerte jártál és jót cselekedtél, és ma is szerte jársz lelked és igéd által, és keresed a jó cselekvés alkalmait az életünkbe. Köszönjük, hogy magadra vetted a mi szennyes ruhánkat is, felvitted a keresztfára, és belehaltál, hogy egyetlen szennyes ruhásnak se kelljen belehalnia Isten ítéletére. Köszönjük, hogy megírattatott ez a történet a mi számunkra is. És most bátoríts meg bennünket a hit bátorságával, hogy higgyük, hogy a te jelenlétedben elmondott és megvallott bűneink semmivé lesznek, múltá és eltöröltetnek, és miénk a szabadság és az élet. Szabadok leszünk élni másként, úgy, ahogy te akarod. Könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított minket, az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 6:30 a férfiak bibliaórája van, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00 bibliaóra, csütörtökön délután 5:00 három hittancsoportunknak az alkalmai itt a gyülekezeti termekben. Pénteken a 6:00 ifjúsági bibliaórát tartjuk, ennek ugye Berkó Lajos a vezetője. Szombaton 10:00 konfirmáció van, és vasárnap 10:00 vannak az istentiszteleteink, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30 pedig a kórus próbál. A reánk jövő vasárnap a presbitérium döntése értelmében a gyülekezet volt lelkipásztorának, Takaró Károlynak hangzik el felvételről egy igehirdetése. Kedves testvérek, az egyházi törvények értelmében a presbitérium összeállította a gyülekezet választói névjegyzékét, és az úrasztalára 2 heti közszemlére kitette. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten temettük el Keller Dániel István testvérünket, aki 17 évet élt. Megrendülten emlékezünk szüleivel és testvérével együtt az ő drága életére. Ezt a fiatalembert mi kereszteltük annak idején, gyülekezetünkben konfirmált, és egy reggel nem ébredt fel. Elment. Hisszük, hogy élő lelke az örökké valóság útján ment el. Isten adjon vigasztalódást és reménységet közöttünk lévő gyászoló szeretteinek. Isten tiszteletünk végére értünk. A magyar himnusz éneklése előtt 462. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. Jelentem még, hogy a jelenlévő konfirmandusoknak és konfirmandus szülőknek most Isten tisztelt után lesz egy rövid megbeszélése, vagyis először mindannyian kimegyünk a templomból, egy kis friss levegő bejön, és aztán a konfirmandus szülők és a konfirmandus gyerekek visszajönnek, és egy rövid megbeszélést tartunk. Tehát a himnusz előtt 462. számú dicséretünk első versét énekeljük. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.